Rádió Café benne a kávézó a világ végén, és két számomra nagyon-nagyon fontos és kedves vendég ül itt velem szemben, DNS Nagy Erika és DNS István. Sziasztok!
Szia!
Üdv a hallgatóknak! Szia, Márko!
Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy hát miért vagytok ennyire fontosak a számomra. Azért, mert én is tőletek tanultam meditálni, ugye transzcendentális meditációt tanítotok, és hát fölmerülhet a hallgatóban a kérdés, hogy ugyan mit keres egy jövővel foglalkozó magazinban a meditáció, mint téma. Hát egyrésztről mindig el szoktam mondani, ez a műsor, ez az én kis játszóterem, és tulajdonképpen bármiféle témát beszuszakolok ide, de a viccet félretéve, nyilván beszélhetünk egy csomó mindenféle technológiai fejlődésről, stb., hogyha magával, az emberrel nem foglalkozunk, magával, az elmével, a tudattal, az, hogy mi hogy üzemelünk, akkor tök mindegy, hogy milyen technikai csodákat tudunk megvalósítani, nem biztos, hogy működőképes lesz a jövő társadalma, tehát valószínűleg velünk magunkkal kéne kezdeni, és én ezt abszolút alá tudom támasztani, lassan 10 éve gyakorlom a TM-et, és tényleg fantasztikus hatással van az életemre minden féle aspektusból, de nem is erről akarnék beszélni, hanem inkább azt akarnám, hogy ti meséljetek erről, hogy egyáltalán, ha valaki még nem hallott a TM-ről, a transzcendentális meditáció, nem véletlenül becézzük TM-nek, mert kicsit nehéz kimondani, tehát, hogy egyáltalán mi a transzcendentális meditáció.
Hát egyébként kösz a felvezetést, még egyszer üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, tehát egy technológiai magazinban szerintem nagyon is helye van, hiszen ez egy tudott technológia.
Igen.
Tehát ma már a tudomány nyelvén ugye így is szoktuk becézni, hogy ez egy tudott technológia. Sőt, ha azt nézzük, akkor a tudomány szemszögéből ez a legvégső technológia. Ezen az egész valóságunk szemszögéből a tudomány még most kezdi ezt a partvonalat úgymond csapdosni, hogy végülis az intelligencia és a tudatosság kérdés körülbelül mindig egy megválaszolatlan kérdés. Már 3000 éve görgetjük itt magunk előtt, Plátonéktól kezdve mindenki.
The hard question of consciousness.
Igen, the hard question of consciousness, igen, ahogy az ausztrál filozófus megfogalmazta pontosan. És ugye a tudomány most kezd olyan háttérismeretekkel rendelkezni, technológiai oldalról, mesterséges intelligencia, matematikai fejlődés, egyebek, amiben kezdjük ezt a megfoghatatlan, de ugyanakkor meg az egész életünknek a legmeghatározóbb dolgát, hiszen most csak azért tudok beszélni, mert tudatosnak érzem magam, és a tudatosságom teszi a dolgát, és én akkor pont erről nem tudunk semmit. És van egy nagyon híres Upanishad, ugye ez a technológia, ez a TM technika, ugye ez egy nagyon ősi tudásból, aki már hallott, hogy a védikus tudásból ered, amit hát Indiához kötnek, de Indiában ma csak őrzik, tehát ők lettek kiválasztva arra, hogy őrizzék a tudást, ezt az ősi tudást, az emberiség legősibb tudása, és abban egy szekció, ami kimondosan a tudat kérdéskörével, a tudat meghatározásával foglalatoskodott, ugye az Upanishadok, és ugye abban az egyik mester, amikor tanítja a fiát, és akkor mondja a fia, hogy hát apám, én már úgy érzem, mindent tudok. Mit tanuljak még, amit szerinted a legfontosabb? És akkor azt mondta neki az apja, hogy fiam, ismerd meg azt, ami által minden mást megismersz. És hát ez a tudatosságunk, az intelligencia, hiszen minden mást azon keresztül ismerünk meg, még magunkat is azon keresztül érzékeljünk, mint hogyha lenne rajtunk folyamatosan egy szemüveg, amit még senki nem nézett meg, mert ugye a szemüveget csak akkor láthatod, amikor belenézel a tükörbe.
Vagy a kosz van rajta.
Vagy például a szemedet is vehetnéd, tehát a saját szemedet ugye nem látod, csak hogyha valaki rád néz, vagy te belenézel a tükörbe. És a meditációt ilyen értelemben tekinthetjük egy olyan tükörnek, ahol végül is a saját tudatosságunk önmagába tekint vissza, és a tudatosságnak olyan belső, hát számunkra is akár még rejtett dimenzióit, minőségeit elkezdhetjük föltárni, és a saját életünkbe ennek a hatását behozni, ahogy te is mondtad. És hát ebben a TM ugye egy nagyon egyszerű, természetes, és hát pont azért, mivel a tudatosságnak az alaptermészetén működik, tehát az alaptermészetét használjuk, tehát az, hogy a tudatosság érez, tehát bármit, önmagát is képes érzékelni. És amikor ezt a minőséget végül is a tudatosságban önmagára fordítjuk, akkor a tudatosság a saját jelenlét érzetét is megtapasztalhatja. És amíg eljut ebbe az állapotba, mi a tudatosság lehet úgy tudatos, hogy valamiről tudatos. Például most ugye úgy vagyunk tudatosak, hogy én látok téged, hallom a hangom, látom itt ezeket a színeket. Ekkor a tudat ugye aktív, tehát vannak benne aktivitások. Ugye, ezek az aktivitások, ezek a tapasztalatok. De ennek az egésznek végül is a befogadó háttere, tere, előtere, minden tere, az maga a tudatosság, mint egy tér.
Hát ami... csak azon keresztül, igen, tehát bármi, így ami történik, az mindig.
És mi a tudatosság ugye az alap természete miatt tudatosság, tehát az azt jelenti, hogy önmagáról is lehet tudatos. Ugye szoktuk mondani, hogy a tűz meleg, tehát az a természet, a tudatosság természete, hogy tudatos. Tehát ez azt jelenti, hogy ő az alap természete miatt a saját jelenlétét is képes érzékelni, és ez már túl van azokon a tapasztalatokon, ami általában a tudatosságunk tartalma. És innen a neve, hogy túl van. Tehát ez a tudatosság, a tudatnak ez az állapot, amit tiszta tudatnak is hívunk, az túl van a szokványos, aktív tudatossági tapasztalatokon, és a saját tudatunkban meg tudjuk tapasztalni a tudatnak ezt a nagyon egyszerű, de nagyon határtalan beteljesítő értékét, és ugye ez maga a meditáció. És az, hogy utána nyilván a napi életünkben ez mit hoz, ugye ezt te is mesélted, tehát ez már utána hozadék, de ezt mindig hozzá kell tenni, hogy igazából ez a technikának a mellékterméke. Mert az elsődleges az az, hogy az ember a saját tudatában meg tud tapasztalni egy olyan ártatlan, egyszerű tudatosságot, amit mikor megtanítjuk az embereket, utána rádöbbenek, hogy úristen, emlékszel, nekem gyerekkoromban voltak ilyen élményem, és hogy az mennyire jó volt, és hogy most döbbentem rá, hogy úristen, én ezt elveszítettem. Hát erről van szó, tehát hogy valami, Maris még szokta azt hasonlatot mondani, hogy amikor a szemüvegünket elfelejtjük, hogy az orrunkon van, és akkor keresjük, hol a szemüveg. Na, ugyanígy vagyunk a tudatossággal is, hogy itt van az orrunk előtt, az egyszerűsége nagyon tisztán tapasztalható lenne, és akkor most igazából meg kell tanítsunk az embereknek, ami nagyon egyszerű módon egy technikát, hogy ezt a nagyon egyszerű ráeszmélést, hogy na ez a tudatosság, és közvetlenül megtapasztalna a tudatnak ezt az állapotát, hogy ez bárki könnyedén megélje, és a több utána jön magától.
Igen, nekem ez volt az egyik legérdekesebb megtapasztalás, amikor elkezdtem meditálni, hogy igen, egyrészt, amit mondtok, hogy hoppá, hát ezt a helyet, ezt ismerem, tehát itt már jártam, nem egy olyan helyre mész, hanem ezt ismerem. Ugye sokszor szokták mondani, hogy ez a picit az ébrenlét és az alvás közötti állapotot, ez mindenkinek ismerős lesz, és hogy nagyon-nagyon könnyű, nagyon egyszerű, tehát hogy ja, hogy ez ennyire egyszerű, akkor miért nem csinálja mindenki?
Hát
hogy ez ennyire egyszerű, aztán elkezd ez rétegződni, és aztán minél régebben csinálja az ember, akkor annál inkább kinyílik. Azt szoktam mondani, hogy olyan, mint amikor az ember vesz egy kondibérletet, nyilván az első alkalom után is már érzed, hogy ja, érzem az izmaimat, de ha mondjuk 10 évig
csinál, akkor... A véred egy kicsit.
Igen, akkor aztán van jele. De miben különböző, ez egy sokféle meditációs technika van, a mindfulness az nagyon megy most az amerikaiaknál, tehát mi a különbség a különböző meditációs technikák között, Erika?
Hát nagyon sokféle meditációs technikát lehet most találni a spirituális piacon. Én így szoktam mondani. Tehát ha kimegyünk a spirituális piacra, akkor ugye nagyon-nagyon sok. Igen, egy kis cvekkerre. Akkor nagyon sok mindent találhatunk, és talán nehéz lehet eldönteni, hogy na mi az, ami valójában nekem való. Tehát valójában működésük szerint megkülönböztethetők a meditációs technikák. 3 csoportba sorolhatjuk őket. Vannak a koncentrációs technikák, vannak a kontemplációs technikák, és van a TM, ami önmagát transzcendálja, mondhatnánk úgy is a transzcendálós technika, ami azért érdekes, ugye transzcendálni mit jelent túllépni, tehát a transzcendálós technika, amit túllépi a hétköznapi durva gondolkodási aktivitás szintjét és finomabb mentális aktivitásokat tapasztal meg, és még túllépi önmagát is, tehát azt a kis hangsort, amit egyébként a technikában használunk, és végül ezt is maga mögött hagyja, és megtapasztaltatja velünk ezt a határtalan tudatosság állapotát. Na most a koncentrációs és a kontemplációs technikák azok ettől jelentősen eltérnek, hiszen mindig valamivel foglalkoznak, van valamilyen tárgyuk, amivel foglalkoznak, koncentrálunk valamire, mondjuk gyakori ismert ilyen technika, hogy vegyél egy gyertyát, vagy egy gyertyalángját, és figyeld azt, vagy bármi, képzelj el egy szemét, vagy képzeld magad egy bizonyos helyre, és ezekben a technikákban mindig van a figyelemnek egy tárgya, amire összpontosítani kell, és éppen emiatt mindig ott marad az egyén azon a 20-30%-os mentális aktivitási szinten, amin egyébként is működünk a napi életben, a mindennapi életben. Ez a gondolkodás, a beszéd szintje. És nem tudunk ezekkel a technikákkal igazából finomabb mentális aktivitási szinteket megtapasztalni. A másik, a kontemplációs technikákkal pedig az a probléma, nem probléma, mert igazából nem mondhatjuk, hogy nincs hatásuk. Tehát mindegyik technikának van hatása, mindegyik jó
például,
valamire.
A buddhista szerzeteseknél azért nagyon jó hatásokat mutatnak ki, és hát ők azt hiszik, hogy ők ezt a technikát gyakorolják.
Igen, megvan mindegyiknek a maga hatása, a maga előnye, azonban nyilván van egy különbség lehet különbség a mélységben, abban a tudati mélységben, amit megtapasztalhatunk általuk, tehát a kettő között.
Én nem lehet olyan, hogy mondjuk oké, talán egy kicsit nehezebb, és akkor könnyebben erak, de azért mégis ezzel is át tudunk lépni, tehát hogy valahogy mindenkiben ott van ez az óceán, tehát hogy aztán, hogy ebben mennyire könnyű megcsobbanni.
Igen, megtörténhet. Az nem mindegy, hogy mennyire véletlenszerű ez a megtörténés, mondjuk egy koncentrációs vagy egy kontemplációs technikánál is megtörténhet ez. A TM-ben viszont teljesen szisztematikus, tehát a módszer önmagától biztosítja azt, hogy ez biztosan megtörténjen, ez az átlépés, ez a finomabb mentális aktivitási szintekre történő átlépés, ami túl van azon a 20-30%-os elmekapacitási tartományon, amit minden nap használunk, és így gyakorlatilag kitágítjuk az elmekapacitásunknak a tartományát 70-80-100, tehát végül 100%-ra. Jó, és még annyit szerettem volna a kontemplációs technikákról mondani, hogy a kontemplációnál viszont ugye szintén van egy tárgya annak, hogy miről elmélkedünk, bölcselkedünk, a kontempláció ugye ezt jelenti, hogyha lefordítanánk, és itt szintén bár hagyják, hogy az elme egy kicsit vándoroljon, és nem konkrétan csak egy bizonyos tájra kell összpontosítani, de mégiscsak jelentése, értelme van annak a témának, amiről elmélkedünk, és ezért szintén ebben a 20-30%-os területen fog bennünket tartani.
Sok mindenki azt is gondolja a meditációról, még mindig, hogy az azt jelenti, hogy leülsz és gondolkodsz valamiről. Egyébként az angolban, hogy meditate about something, az ezt is jelenti, hogy valami gondol, ami egyébként benne van, tehát amikor az ember TM-et gyakorol, akkor is vannak, legalábbis nekem vannak olyan sessionjeim, amikor nem tudok transzendálni, hanem igen, egyszerűen csak körbejárok valamit így a mentális házikóban.
Igen. Na most egyébként az jó volt a felvetésed, tehát ezekkel a technikákkal is, amikor már hosszabb ideje gyakorolják, és végülis már a technika elveszti a saját, hogy mondjam, ilyen fixációját, tehát a buddhistáknál is miért kezdenek végül majd transzcendálni. Azért, mert végül is ott is ugyanúgy elkezd idő után érvényesülni a tudat természete, és a tudat alapvetően önmagát keresi. És az pedig a saját forrása. És amikor már annyira jól kontemplál valaki, hogy már annyira jól összpontosít, hogy automatizáltá válik, ez olyan, amikor megtanulsz vezetni az első egy hónapban, markolod a kormányt, és mehetsz ki a üvegen, és ugye minden táblát nézel, minden bajod van, de mint egy-két év múlva, amikor már gyakorolt vezető vagy, akkor ugye ott is megesik, hogy ugye sokan mondják, hogy úgy ment el 10 kilométer, mint egy autópályát, azt tudom, hogy mi volt. Akkor ő transzcendált. Tehát amikor egy folyamat annyira természetes automatikussá válik, hogy szinte már nem csinálom. Tehát úgy csinálom, hogy nem csinálom, akkor elkezdesz transzcendálni. Csak kérdés az,
a kertészkedés.
Hát így van. Így van, pontosan ezt, hogy neked mondtam is. És ugye az a nagy poén, hogy viszont ha belegondolsz, hogy ez neki majd 3-4 év múlva lesz egy saját felfedezés, és még akkor kezd el tudatosan transzcendálni, még a TM-nél ezzel indulsz. És egy 1-2-3 napos, akár te is, ugye már most meditáló lehet, hogy te már most olyan...
Magánál a tanulásnál, majd már az tanulásnál, első meditációnál.
Tehát tisztelt a kivételeknek, de lehet, hogy te már most olyan fejlett vagy, majd mint egy 5 éve meditáló buddhista szerzetes. Még egyszer tisztelt a kivételeknek, mert ugye ott azért ők olyan alanyok, akik tehát gyerekkortól, tehát egy ilyen ráébredéssel már nagyon korán elkezdenek ebbe az irányba menni.
Az egész életük igazából erről így szól, van, nincs semmi van, zavaró tényező, egy nagyon tiszta állapotban végzik.
Így van, ezt Maris is mindig mondta, hogy egy barlangban ülni csendben és az elmét cserébe megtapasztalni, az nagyon könnyű megy, de menjék ki New Yorkba. És New York közepén, ha New York közepén ezt a csendet meg tudod tapasztalni, akkor tényleg meg vagy világosodva. És ugye ez az alap, tehát ez a lényeg, és mi az mindenhol ott van, tehát épp ez volt az egésznek a zsenialitása, meg ezzel csinált Maris annó forradalmat, ugye, aki a technikát elhozta a 60-as években, 59-60 ugye a megjelenését nyugaton, hogy pont ezt a korábbi félreértést tette helyre, hogy ezt nagyon egyszerű. Tehát, hogy ezt nagyon egyszerű megtapasztalni, és hogy te is mondtad, igazából bárki is már gyerekkortól már tapasztalhatnánk, élhetnénk, és ebből nem kellene egy ekkora nagy ilyen sztorit keríteni, tudod, mint most, hogy akkor amelyek megvilágosodni. Igen, hanem
nem ezt... elvonulni egy évetben egy kolostorba hozzá.
Tehát igazából ennek kellene a legtermészetesebbnek lenne az emberek életébe. Tehát nem egy ilyen elvon dolognak, hogy meditálok, hanem ennek ugyanolyan természetesnek kell lenni, mint azt, hogy mit mosakszol, vagy most már ugye, hogy higiéniában miket használunk, ami még mondjuk 100 évvel ezelőtt nem is tudom, mi lett volna, hogy fogat mosok, vagy valami, tudod, és ma már...
Mennyi energiát nem elpazarolunk, elhasználunk arra, hogy mondjuk fogat mossunk, hát igen, hogy ezt
de
az elménkkel.
De tudod a közérzetet szemszögéből, hogy ez mit ad. És én már nekünk most így eszünkbe sem jut, hogy nem is tudnánk másképp élni, még 100 évvel ezelőtt ez egy, nem tudom, minek számított volna, hogy ilyeneket csinálsz. Különlegesség.
Igen, én szoktam is úgy hívni a TM-et a tanítványoknak, amikor a tanfolyamon ugye beszélünk erről, hogy tekintsenek rá úgy, mint egy mentális mosakodásra. És nem kell ebből olyan különlegességet, vagy valami nagyon elvont, egzotikus dolgot gondolni, hanem ugyanúgy, ahogy tudjuk, hogyha szeretnénk a fogaink egészségét megőrizni, akkor megmossuk a fogunkat minden nap kétszer. Ha mentálisan szeretnénk rendben lenni, egyfajta elmetest egyensúlyt érezni és tapasztalni a napi nap folyamán, és ezt használni, ennek a jó hatásait, akkor minden nap kétszer mentálisan is mosakodjunk.
Hát és mennyire abszurd, hogy mindennel mennyit foglalkozunk, miközben ezzel az elképesztően finom hangszerrel, ami az elménk, ami egyértelműen folyamatosan hangolódik el, hiszen egy nagyon finom hangszerről van szó, szóval azzal nagyon kevés ember foglalkozik, és aztán csodálkozom, hogy ennyiféle mentális betegség van ebben az egyébként ilyen terhelő körülmények között, amiben
élünk. Világban így van, és az a nagy poén mégis ez a valódi otthonod, tehát önmagaddal élsz együtt, a saját tudatoddal, a saját elméddel élsz együtt. Tehát nem mindegy, hogy abba térbe mit húztál be, mi maradt ott, az ebédlőasztal tényleg az ebédlőben legyen, ha most így szoktam ezt a hasonlatot mondani. Úgyhogy így van, ugye ugyanez, mint ugye a testünkkel is, ugye, hogy most az emberek már is rájöttek, hogy ugye ez a, amivel együtt élünk, ez a fizikális otthonunk, és hogy erre ugyanúgy oda kellene figyelni, mint az, hogy aki mondjuk az autódat elviszed a 15.000 kilométerekre olajcserére, és akkor ezt nem kellene ugyanígy karbon tartani, hogy kis méregtelenítés kis ez. Na hát ez ugyanígy igaz a még hozzánk legközelebb álló eszközünkre, hogy mondtad a tudatosságra, és azon belül az egyéni tudatosságra, ugye, ami az elme, tehát ez a két fogalom ugyanazt jelenti, amikor a tudat egyéni formában van, az az elme. Tehát amikor valamilyen aktivitásban tükröződik, ezt egyéni tudatnak hívjuk a magyarban, és ugye ezt kapt utána az elme nevet. Tehát, hogy egy kicsit elválasszuk a tudatnak ettől a egyetemes, mindenben jelenlévő határt, értékét, ami a tiszta tudat, amiben nincs semmi egyeni, semmi egyéni.
Ez az, ami egyébként ilyen nagyon, nagyon spirinek tűnt, de egyébként, amikor az ember elkezd meditálni rendszer, akkor ezt konkrétan megtapasztalja. Ezt szoktam, hogy itt nem arról van szó, hogy én valamiben hiszek, hanem az, hogy a meditációm során én kvázi végigmegyek ezeken a szinteken, tehát megvannak, és érzékeli az ember. És igen, és tapasztalod, hogy ez egy ilyen hagymaként, hogy rétegződik, majd erre majd vissza is akarok térni, mert ugye nagy veszőparipánk a mesterség és intelligencia, és úgy tudom neked is, hogy ott is egy picit azt lövik szerintem be rosszul az emberi elmével kapcsolatban, hogy igen, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen lineáris valami, mint egy számítógép, miközben ez valahogy egy sokkal inkább egy rétegzett valami, de majd